Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória köszönti Önöket. Szombati adásunk tartalmából. Ferenc pápa január 15-én hétfőn megkezdi 22. apostoli útját. Történeti áttekintés a Szentatya chilei apostoli látogatása elé. A magyar szervezetek közötti összefogásra van szükség, hogy megőrizzük magyar identitásunkat. Interjú a Los Angeles-i néptánc csoport és cserkész csapat vezetőivel. Január 15-én hétfőn Ferenc pápa hatnapos dél-amerikai látogatásra indul, melynek során 3-3 napot tölt Chilében és Peruban, majd január 22-én hétfőn indul vissza a Vatikánba. Első állomása tehát Chile lesz, az észak-déli irányú kiterjedést számítva a föld leghosszabb országa, hiszen a latin-amerikai ország szorosan a kontinens délkeleti, csendes-óceáni partvidékén fekszik. Tengerpartjának hossza 4300 kilométer, szélessége mindössze 180 kilométer. Területe 757.000 négyzetkilométer, mintegy 8-szor nagyobb Magyarországnál, viszont lakossága ehhez képest csak 18 millió lélek. Az országot döntő mértékben 89%-ban fehérek alkotják, míg az őslakosok közül a déli Mapuche indiánok a legjelentősebb etnikum, az 1%-ot adó aymarai törzs mellett. Az ország lakossága 70%-ban katolikus keresztény. Amerika felfedezése előtt a 15. század közepén a mai Chile északi és középső része az Inka birodalom fennhatósága alá tartozott. A mai Chile területén az első európai látogató a portugál Magellán volt 1520-ban, aki a róla elnevezett szoroson keresztül délről, tehát alulról kerülte meg az új földrészt, és kötött ki Chiloé szigetén. Az ország gyarmatosítása azonban észak felől történt, miután a spanyol Francisco Pizarro már meghódította Perut, és 1540-ben Pedro de Valdivia kapitányát bízta meg a déli területek megszerzésével. Az arakuáni harcos törzs megmaradó ellenállása mellett a központi síkságon megalapítja a máig három legjelentősebb várost, Santiago-t 1541-ben, Concepciont, vagyis a szeplőtelen fogantatásról nevezett várost, és a conquistador kapitány nevét viselő várost, Valdiviát. Az arakuáni indiánok 100 éves harca jelentette az egész amerikai kontinens legtartósabb ellenállását az európai hódítással szemben. A későbbi századok függetlenségi törekvései eredményeként 1818-ban Bernardo O'Higgins tábornok elűzte a spanyolokat, alkotmányt vezetett be és megalkotta egy önálló nemzet megteremtésének az alapjait. A 19. században Chile háborúba keveredett Peruval és Bolíviával, az Atacamai síkság réz és salétrom bányáiért, és az utóbbiak a világ nitrát készletének a legnagyobb részét jelentették. Chile megnyerte a háborút, és egyharmaddal megnövelte a területét. 1891-től polgárháború tört ki az országban, az elnöki és a demokratikus szenátusi hatalomgyakorlás miatt. Az ország gazdaságilag erősen fejlődött az első világháború során, hiszen nitrát készlete nélkülözhetetlen volt a hadiipar lőpor igénye számára. Az európai nagyháború után pangó időszak következett, amit csak súlyosbított az 1960-as földrengés. Akkor mérték a történelem eddigi legnagyobb földrengését. A Richter skálán mért 9,5-es erősségű földmozgás következtében 2000-en vesztették életüket, és mintegy 2 millió lakos vált földönfutóvá a lakóépületek károsodása miatt. A 20. század második felének hidegháborús időszakában, 10 évvel a nagy földrengés után a Szovjetunió által támogatott Salvador Allende került hatalomra. Államosítás, központi kormányzás és tervgazdálkodás következtében óriási infláció, éhínség és nagy társadalmi feszültség támadt, amit 3 évvel később az Egyesült Államok segítségével katonai puccsal hatalomra került Augusto Pinochet tábornok váltott fel. Noha gazdaságilag stabilizálta az országot, de politikailag diktatórikus eszközöket vezetett be a baloldali gerilla mozgalmak ellen. 1989-ben elvesztette újra megválasztását, és attól kezdve jobb közép és szocialista kormányok váltják egymást. Chile evangelizálása a többi dél-amerikai országéhoz hasonlóan összekapcsolódik a spanyol hódítással, hiszen már a felfedezőkkel együtt érkeztek missziós papok. Így történt ez Magellán kapitány esetében, akinek hajója a déli szoroson áthaladva kikötött az új földrészen, és a vele utazó papok bemutathatták az első szentmisét. Diego Almagro és Pedro Valdivia kapitányok kíséretében találjuk Rodrigo González de Marmolejo atyát, aki Santiago városa megalapítása után annak első püspöke lett. A térítő munka jelentős részét az 1550-ben érkező Mercedárius rend tagjai végezték el, köztük a portugál António Correa atya, akit máig Chile első apostolának tartanak. A későbbiek során fokozatosan érkeztek a többi rend tagjai, domonkosok, ferencesek, jezsuiták és az Ágoston rendiek. Minthogy Chile evangelizálásának főszereplői a mercedáriusok, és szerepük felbukkan majd a pápalátogatás során, ezért pár szót szólunk róluk is. Nevük a latin merces, azaz díj, váltságdíj szóból ered, mert az eredetileg laikus lovagi közösség a muszlimok rabságába került keresztények kiváltására született meg Dél-Spanyolországban és Észak-Afrikában. 1218-ban alapította Nolaszkói Szent Péter, akit Szűz Mária egy látomásban buzdított fogoly kiváltó rend alapítására. Magyarországon a budakeszi határában húzódó Makkos Mária angyalok királynője kegyképét fogoly kiváltó boldog asszonyként is tisztelik. A mercedárius szerzetesek külön fogadalmat tettek a fogoly kiváltásra, melyhez a váltságdíjat a belépők vagyonának eladásából, adományokból és koldulásból biztosították. A kiváltottakat ünnepélyes körmenetben vitték haza, és segítették életük újrakezdését. A 13. és 14. században Dél-Európa azon országaiban tevékenykedtek, ahol az iszlám hódítás ezrével hurcolta el rabszolgának a keresztényeket. Egy mercedárius atya Kolumbuszt is elkísérte második útjára, s a 16. század elején Latin-Amerika lett a missziós tevékenységük főszintere. Chile első egyházmegyéjét Santiagóban 1561-ben alapították, majd sorra következett a többi alapítás Asunciónban és másutt. Ebben az időben a missziós atyák legfőbb feladata a hithirdetésen túl abban állt, hogy megvédjék az őslakosságot a hódító politikai és gazdasági hatalomtól, aminek következtében többen mártírhalált szenvedtek. Chile függetlenné válása után az új alkotmány bevezette a vallásszabadságot, és 1840-ben 16. Gergely pápa felállította a chilei egyháztartományt. 1888-ban alapítják meg Santiagóban az első chilei katolikus egyetemet. 1925-ben végleg elválasztják egymástól az államot és az egyházat, biztosítva mindenki szabad vallásgyakorlását. 1944-ben a jezsuita Alberto Hurtado atya befogadó helyeket teremt a peremre szorult szegények megsegítésére. 1994-ben II. János Pál pápa boldoggá, majd 2005-ben 15. Benedek pápa szentté avatta. Chilét 1987. áprilisában látogatta meg Szent II. János Pál pápa, és a legfontosabb eseményként az egész országot és így az ország egységét a Kármel hegyi boldogasszony oltalmába ajánlotta, aminek Chilében az a szerepe, mint a guadalupei szűznek Mexikóban. A magyar szervezetek közötti összefogásra van szükség, hogy megőrizzük magyar identitásunkat. Interjú a Los Angeles-i néptánc csoport és cserkész csapat vezetőivel.
A Los Angeles-i Egyesült Magyar Házban beszélgetünk a néptánc csoport vezetőivel, illetve jelen van körünkben a cserkész csoport parancsnoka is. Éppen az esti néptánc próbára készültök.
Igen.
Úgyhogy először akkor tényleg a néptánc csoport vezetőit kérném meg, hogy beszéljenek arról, hogyan szervezik itt a helyi magyaroknak ezt a fajta programot, hogyan próbáljátok megszólítani az itt élő fiatalokat.
Minimum 100 000 magyar él itt Los Angelesben és környékén. Egy kicsit másabb most, hogy hogyan próbálunk szerezni táncosokat, mint volt mondjuk ezelőtt 20 éve, mivel hogy annyira könnyű most már az országokon utazni, hazamenni, visszalátogatni, munkát vállalni, hogy egy kicsit más az emberekben az az érzés, hogy a hagyományokat tovább vigyék, főleg külföldön. Úgyhogy az elmúlt 20 évben volt, hogy a táncsoportban volt 40-50 tag, most úgy van 20 tag. És a fiatalokat egyre nehezebb ebbe belehúzni. Lehet, hogy azért is, mert van a média, a Facebook, a Snapchat, és a fiatalok így tartják egymás között a kapcsolatot, és nem tartják igénybe azt, hogy eljöjjenek egy csoportba, és tartozzanak egy csoporthoz. Mert mindent ez a média megad nekik a komputeren keresztül.
Azért ez a tevékenység továbbra is folyik, tehát annak ellenére, hogy 45-ről vagy 50-ről mondjuk a felére csökkent, azért mégis úgy érzitek, hogy ezt fontos csinálni. Miért?
Ez is egy lapon van a cserkész csapattal, hogy a hagyományőrzés az egyik legfontosabb része, meg igazán a magyarság megtartása. Szóval külföldön azért bármilyen országban nagyon nehéz megtartani a családnak az eredeti kultúráját, vagy legfőbbként a nyelvét is, mert sokkal könnyebb beolvadni egy új kultúrába. Szóval azért is, és örülök, hogy legalább a társcsoportban többen vannak cserkészek, és akkor legalább egy lapon vagyunk abból a szempontból, hogy erre a társaságra vágynak. Reméljük egy picit, és reméljük, hogy továbbra is viszik.
És nagyon fontos az, hogy egy szervezett kulturális csapatból aztán tudunk gyűjteni új tagokat, ugye, mert azért a társcsoportnak hétközbeni próbák és a hétvégi fellépések ugye fontosabb, hogy felnőttek legyenek a tagjai, amennyire csak lehet. De a cselkészek az alatt pár év alatt eljutnak arra a szintre, hogy tudnak hozzánk csatlakozni, és ez egy jó csapat, hogy onnan tudunk gyűjteni.
Jó együttműködés a két csapat között.
És végülis muszáj mindenféle magyar organizációnak valamiféle együttműködésbe részt venni ahhoz, hogy segítsük egymás fennmaradását.
Ha jól értem, ti mindannyian már itt nőttetek föl Amerikában.
Hát a Tomi már itt született. Én 13 éves koromban hagytam el Magyarországot, ugye a családommal.
Mi vezetett benneteket arra, hogy ezt ilyen fontosnak tartsátok, hogy a magyar identitást, a magyar kultúrát egyrészt ti is megtartsátok, másrészt továbbadjátok, mert ahogy a tudományos statisztikák vagy felmérések mutatják, az a generáció, amelyik mondjuk úgy, hogy első vagy második, leginkább ugye a kiérkezőknek a gyermekei próbálnak az új társadalomba maximális módon becsatlakozni. És háttérbe szorul az az identitás, amit esetleg a szüleik hoznak a hazájukból. Ez végül is a ti esetetekben nincs így. Miért?
Ahol én nőttem fel New Jersey-ben, ott is volt hasonló cserkész csapat, magyar iskola, meg néptánc csoportok. Nagy része volt a gyermekkori emlékeimnek, hogy abban a társaságban lehettem. és végül is visszatekintve az, így az életemre most már sokat köszönhetek annak a társaságnak, meg az egész kultúrának, hogy előbb-utóbb a feleségem is magyar feleség lett, meg a gyerekeimet is így tudom nevelni. De részemről úgy sikerült, hogy voltak ezek az emberek, akik feláldozták a saját idejüket, hogy ezeket a szervezeteket vezessék, mert akkor anélkül nagyon könnyen szétoszlódik az egész társaság. Most már a jelenlegi, a nyugati parton, akkor úgy érzem, hogy az az én felelősségem, hogy én is része legyek, hogy a saját gyermekeimnek meg tudjam azt adni.
Igazából, ahogy az eddigi tapasztalataim mutatják, a különböző itt élő magyar közösségekben a cserkész csapatok játszanak, nem azt mondom, hogy a legmeghatározóbb szerepet, de talán ők jelenthetik azt az utánpótlást, amely mondjuk több generációra előre tekintve elősegíti a legjobban a megmaradást, nyilván a magyar templomok mellett, illetve a magyar szervezetek által. Viszont a cserkészet lehet az az összekötő híd a múlt, jelen és a jövő között. Ezt hogy látjátok ti?
Szerintem próbálkoznak a cserkészek is, de ahogy a Csabi is mondta, hogy akkor legsikeresebb szerintem, amikor a szervezetek együtt dolgoznak, hogy akkor mindenki nyújt valami mást annak a társaságnak, és a baráti körök is akkor így elkezdenek több szervezetekhez járni, vagy több csoportokba járni, és akkor a teljesen más élmény, és nem is úgy tekintik legalább a gyerekek, hogy most hagyományt őrzünk, meg magyar nyelvet tartunk meg, hanem igazán a baráti körünkbe vagyunk, és együtt bulizunk.
És hát fontos az, hogy az organizációk kineveljék a következő generációt, mert éppen azért van az, hogy sok magyar szervezet megszűnik szerte a világon és Amerikában, amiket az 56-os nemzedék hozott létre, mert ez nem lett szisztematikusan kidolgozva és erre vigyázva, és ezért aztán az a nemzedék, amikor kihal, akkor szétesnek ezek az organizációk, és elfogynak, elporladnak. De azzal, hogy vannak a gyerekek szülei, és járnak, és nevelkednek, ez így tovább tud gyűrűzni.
A cserkészetben az is jó viszont, hogy ha egy szülő kiskorában cserkész volt, az ugyanúgy vissza tud menni a cserkészetbe, és be tudja mutatni a gyermekeinek ugyanazt a cserkészetet, és együtt tudja csinálni majdnem, mint egy család. És az is ugyanúgy, mint a táncsoportban is, jöhetnek a lányok, jöhetnek a fiúk, és a szülők ugyanúgy táncolhatnak együtt, mint egy család.
Talán azt is hozzáadom, hogy bár úgy tűnik, hogy a mai világban egyre kevésbé szeretik az emberek a szigorúságot, vagy azt a fegyelmet, amit a cserkészet igényel, ez is egy bizonyíték arra, hogy esetleg van valami benne, hogy azért próbálnak folyamatosan a cserkészeten belül is toborozni új családokat, és ezek a fiatalok jönnek, ami újra felépítés, akkor az remélhetőleg az is segíti a többi szervezetet.
Ti a fiatal generációt képviselitek. Hogy látjátok azt, hogy az utánatok következők ugyanúgy fontosnak tartják-e, magukénak érzik-e ezt a szerepet, és ezt az áldozatvállalást, amit ti is hoztok ezért?
Szerintem, ha olyan annak a csoportnak a vezetője, jelenlegi vezetője, aki át tudja adni, aki a kezéből ki tudja engedni a csoportot egy fiatal generációnak, akkor simán mehet tovább. Ha egy olyan vezető van, aki csak ahogy én akarom, és úgy lesz, és nem engedem, akkor az szét fog esni.
Sok reményünk van szerintem, hogy lesznek, akik átveszik a munkát, mert azért valóban sok időt feláldozunk azért, hogy legyen valami itt Los Angelesben, ami szerintem egy nagyon vagány dolog a magyarok részére. Szóval reménykedünk, és nem kell sok ember, hogy ezt a fákját átvegyék, talán csak egy pár ember, aki fontosnak tartja, és remélem a jelenlegi munkánkkal azt adjuk nekik, hogy legyen olyan lelkesítésük.
És igazából, ahogy nézzük például a táncsoportnak az élete folyamán, most töltöttük be az 52. évünket, nagy 50 éves évfordulós ünnepség sorozat volt 2 éve, láthatjuk azt, hogy generációkon mentünk keresztül, tehát mindig láttuk a vezetőségen, hogy volt az első generáció, a második, úgy néz ki, hogy mi vagyunk a harmadik generáció, akik visszük a csapatot az elmúlt 20 évben, és hát készülünk, és nagyon azon dolgozunk, hogy át tudjuk adni a stafétabotot, hogy ez így mehessen tovább, és remélhetőleg lesz még ebből 75 éves, akár vagy 100 éves táncsoport is valamikor.
Nagyon szépen köszönöm, és a további munkához sok kitartást, és további áldozatvállalást kívánok.
Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen!
Interjút hallottak a Los Angeles-i néptánc csoport és cserkész csapat vezetőivel. Itt itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik önöktől a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora. Igéző. Vallomások Isten szaváról.